Jézus Krisztus mondja, az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 255-ös énekünket keressük ki. Ma ezt az éneket énekeljük, megint elosztottuk a válogatott verseit. 255-ös ének első versét fogjuk fennállva énekelni, majd leülve a harmadikat. 255-ös dicséretünk első verse így kezdődik: mely igen jó az Úr Istent dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek a harmadik versét énekeljük most, 255-ös ének harmadik verse, amely így kezdődik. Csudaképpen én vígasztalást veszek cselekedetidre, hogyha tekintek. Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, folytatjuk a sorozatunkat az ősatyákról. A soron következő igerészt olvasom, Mózes első könyvének a 33-as fejezete következik. Emlékszünk, ott hagytuk abba, hogy Jákob fél találkozni Ézsauval 20 év után, akit becsapott és elárult, de meglátjuk, hogy Isten milyen kegyelmesen ment ő előtte. Ézsau kibékül Jákobbal, 1 Mózes 33-as rövid fejezetét olvasom valamennyi verssel. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és 400 ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket, Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé, előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és 7-szer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. Amikor föltekintett és meglátta az asszonyokat és a gyermekeket, azt kérdezte, kik ezek? Ő így felelt, a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea és gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte arra, hogy elnyerjem Uram jó indulatát. Ézsau ezt mondta, van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta, nem úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Akkor Ézsau azt mondta, induljunk el, menjünk, majd én megyek előtted. De Jákob így felelt neki, tudja az én uram, hogy a gyermekek gyengék, meg szoptatós juhok és tehenek vannak velem, ha csak egy napig is hajszolják azokat, elhullik az egész nyáj. Menjen csak az én uram a szolgája előtt, én majd ballagok lassan az előttem járó jószág és a gyermekek járása szerint, amíg el nem jutok az én uramhoz Széírbe. Ézsau azt mondta, hadd hagyjak nálad néhányat a velem levő emberek közül. De ő azt felelte, minek az, ha elnyertem uram jó indulatát. Így kelt útra Ézsau még aznap Széír felé. Jákob pedig Szukkót felé indult, és ott épített magának házat, jószágának meg karámokat készített. Ezért nevezte el azt a helyet Szukkótnak. Azután Jákob Paddan Arámból jövet épségben eljutott Sikem városáig, amely Kánaán földjén van, és tábort ütött a város előtt. A menzőnek azt a részét, ahol sátrat vert, megvette Hámornak, Sikem apjának a fiaitól 100 pénzért, majd oltárt állított oda, és így nevezte el, erős Izrael istene. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Gyertek a helyünkön maradva, imádkozzunk. Urunk, azt énekeltük az imént az énekben, hogy csudaképpen én vigasztalást veszek, a cselekedetidre tekintek. Vágyunk, Urunk, hittel tekinteni a Te minden tettedre, amelyet velünk cselekedtél, kegyelmes, irgalmas döntéseidre, amelyekkel életünk felett őrködsz, és vágyunk rá tekinteni hittel Jézus Krisztusra, ami megváltunk személyére, ami szabadító Istenünkre, akiben van a váltságunk, van bűneink bocsánata, van benne örök életünk, és ő belőle táplálkozhatunk naponként, hogy erőt nyerjünk a földi vándorút megtételéhez. Szeretnénk, Urunk, hittel megállni előtted, és vágyjuk kérni tőled, Urunk, hogy a mai istentisztelet hadd legyen a veled való találkozás örömévé, megújító csodájává. Urunk, szeretnénk eléd hozni a gyászoló szívű családot, akik megálltak a tegnapi napon a ravatalnál, és ma eljöttek házadba, hogy gyászukat, fájdalmukat eléd hozzák. Könyörülj a gyászoló családtagjain, azokon is, akik a távolság miatt nem tudtak ma eljönni, de lélekben velünk vannak. Könyörülj az ő szívük bánatán, gyászán, fájdalmán. Vigasztald meg őket avval a mennyei reménységgel, amelyet Jézusban adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy van a halottaknak feltámadása, és köszönjük, Urunk, hogy a Jézusban hívőnek van örök élete. Áldott légy ezért a reménységért. Növeld, erősítsd a mi hitünket, és védj körül mindannyiunkat szereteteddel. Így hozzuk még eléd a betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit, könyörülj ő rajtuk is, légy az ő orvosuk, segítsd fel őket, enyhítsd a fájdalmaikat. Te légy valamennyiünk életének szabadítója, megáldója, és taníts minket a te utaidra, a te dolgaidra, helyezd el bennünk a te gondolataidat, és taníts a szövetségedre. Szeretnénk ma is szemlélni Jákob életét, és tanulni belőle, hogy amit te tanítasz az ő életén keresztül, az mind megvalósuljon a mi életünkben. Áldott légy, hogy megváltottál, hogy nagyon szeretsz, hogy itt vagy most is közöttünk lelked által. Ölelj át, Urunk, légy velünk örökké. Amen. Bizonságtételem alapígéjét olvasom előttetek, mégpedig egyetlen egy mondatot Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyvének az 55-ös fejezetéből a második verset. Tehát Ézsaiás könyve annak az 55-ös fejezetéből a második verset fogom olvasni, amely így hangzik. Így szól az Úr. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Még egyszer olvasom. Így szól az Úr, én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, mindenki, aki Istennel elkezd járni, és itt Isten útján elkezd igazán valóban haladni, annak meg kell tanulnia, amit Jákobnak is meg kellett tanulni, hogy Istennek az útjai el vannak készítve. Isten elkészíti azokat az utakat, ösvényeket, amelyeken nekünk haladni kell. De mégsem olyan egyszerű ez a dolog, hiszen Isten nagyon gyakran megpróbál, tanít, van, akit utakon vezet, és néha bennünket egy-egy kicsike, magányos ösvényre indít, és azon kell haladnunk. Sok-sok tanulnivalónk van azon az úton, azon az ösvényen, amelyen Isten vezet bennünket egyen-egyenként. A mi feladatunk, hogy jó tanítványok legyünk, és megtanuljuk Istentől, amit nekünk tanít. De drága dolog a nehézségek között, a próbák között is azt megtapasztalni, Jákob is ezt tapasztalja, hogy Isten előttem ment, rengeteg mindent elrendezett, és az Isten útjai tökéletesek, elkészítettek. A mai címünk így hangzik, Isten útjai. Egyszerű cím, de nagyon gazdag tartalommal, tehát ez a mai címünk, Isten útjai. A történet, ahova érünk, ugye Jákobnak az Ézsauval való kibékülése, emlékszünk a múlt vasárnapon az ő tusakodását, olvastuk. Jákob megvívja az Istennel szemben az ellenállás harcának a tusáját, és Isten legyőzi őt. Jákob is az ő ellenállását végre leteszi, új nevet kap, kegyelmet kap, és új életet kap Istentől. Sántít, hiszen bele sántult ebbe a tusakodásba, de örömmel kell át a jabók gázlójánál, és találkozik Ézsauval. A szívében már békesség van, rábízta Istenre a megoldást és a szabadítást. Mégis azt olvassuk, hogy Jákob mégis egy picit visszanyúl a saját eszéhez és a bölcsességéhez. Az Ézsauval való találkozáskor, ha megfigyeltétek a felolvasott igében, legelőre állítja azokat, akiket, hadd fogalmazzunk így, finoman disztingválva, hogy akiket kevésbé félt. A két szolgálótól született gyermekeket és a két szolgálót állítja legelőre, aztán Leát az ő gyermekeivel, és legvégül Ráhelt, ugye a kedves feleséget, egy szem fiával, Józseffel, ugye Benyámin majd még ezután születik Kánaánba. A Ráhel ugye a Benyámin születésébe fog majd meghalni. Hétszer borul le Jákob az Ézsauval való találkozásig, és utána ugye a családja is leborulnak. Látunk egy nagyon-nagyon alázatos embert, aki, hadd mondjam így nektek, van, aki úgy értelmezi, hogy ez Jákobnak a ravassága, nyájas. Én úgy hiszem, hogy ez már nem a jákobi ravasság, és nem a jákobi ravasságból való nyájasság, hanem megtanult a Penuelnál, hogy Isten előtt az alázatos ember jut előbbre, és megalázza magát Ézsau előtt, akit 20 évvel korábban ő nagyon becsapott és elárult. Mond egy ilyen mondatot, erre majd fogok visszatérni a magyarázatkor, hogy mint az Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Ezt mondja Jákob Ézsaunak. Kibékülnek, Ézsau leugrik ugye a lováról vagy tevéről, azt nem írja a Biblia, hogy éppen milyen hátas jószágon érkezett, megöleli Jákobot, megcsókolja, örömmel fogadja, Isten elvégezte benne, hogy megbocsásson Jákobnak, úgyhogy kibékülnek. És Ézsau visszamegy Széírbe, az ő területére, Jákob pedig, erről is majd lesz szó, és majd a jövő vasárnap látjuk ennek a következményét, hogy Szukkót, illetve Sikem helyeinél üt tábort, Szukkótnál házat épít, Sikemnél pedig vesz egy darab szántóföldet, és ott üt tábort. Eddig olvastuk a mai igét, és nézzük a magyarázatot. Az első pontunk, testvérek, hogy sajnos még a hívő ember is nagyon-nagyon nehezen tanulja meg, hogy bízzon Istenben. Nehezen tudunk mindent átengedni Istennek, ilyenek vagyunk mi is, nem csak Jákob. Tehát akkor Jákob életét tanulmányozzuk, és odahaza is olvassátok, először az első olvasáskor szerintem mindannyiunknak úgy csípőből jön az, hogy megfogalmazzuk a kritikánkat Jákob felé, hogy ej, ez a Jákob azért mennyi mindenbe huncutkodott Istennel szemben, és amikor Isten előtt megállunk, akkor azt kell látni, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint Ján. Teljesen ugyanolyan a szívünk. Ami a mi kezünkben van, abba vagyunk biztosak, mi akarjuk irányítani a dolgokat, de hogy akarja az ember odaadni Istennek az irányítást. Hát Jákobnak mennyit kellett tusakodnia, és Istennek tusakodnia vele, még végre Jákob leteszi a fegyvert, és azt mondja, hogy Uram, tényleg, amit te csinálsz, az a jó, itt van a kormánykerék, te vezesd az életemet. Nekünk is ezt meg kell tanulni, sajnos ez nehéz dolog. Aztán látható még itt Jákob életében azt, hogy bár Penuelnál új szívet kapott, új nevet kapott, új életet kapott, kegyelmet kapott, hogy nehezen múlik el belőlünk ám a régi természet. Megszületik az új ember, de a régi romlott természetünk, az óember még ugyanott kapaszkodik fölfelé elnyomni a megszületett új természetét a hívő embernek. Ugye az első gondolata az Ézsauval való találkozáskor megint a saját feje szerinti gondolat, hát úgy állítja föl ugye a családot, hogy ha mégis levágná Ézsau, akkor hát elő legyenek a kevésbé féltettebbek, és leghátul az, akit ugye a legjobban szeretett. Ez azt mutatja nekünk, hogy bizony, amikor valaki Jézusé lesz, átmegy a megtérésen, akkor ne várjátok azt, hogy másnap már egy tökéletes Mózes áll előttünk, a maga prófétai teljességében, kőtáblákkal a hón alatt. Nem, hát még ugyanan gyarlók vagyunk, megváltozik a státusza az embernek, Isten gyermekévé lesz, és Isten elkezdi a csiszoló munkáját már, mint a gyermekén tovább folytatni, és jönnek ugye a véső csapások még Jákobnak az életében ezután is. De már Isten gyermekeként fogja ezt megélni, nem úgy, mint az Istentől elszakadt bűnös ember. Sok minden formálnivaló van az emberen megtérése után is, el ne feledjük ezt. A Filippi 1.6 igéje azt mondja, hogy elvégzi az Úr az ő munkáját bennünk a Krisztus Jézus napjára. Úgyhogy, ha ízlelgetjük ezt a mondatot, ez azt jelenti, hogy a teljes munkát Jézus eljövetelének a pillanatáig végzi bennünk Isten. Tehát ne gondolja közöttünk az, aki mondjuk 10, 20, 30 vagy 40 éve jár az Úrral, hogy ó, hát mennyi csiszolni való lehet már rajta, már biztos nincs. De van, amíg dobog a szívünk, amíg vissza nem jön az Úr, addig van rajtunk csiszolni való. Van ám nagyon sok. És Isten végtelen türelemmel dolgozik mindannyiunkon. És még egyszer visszatérünk erre a pontra, hogy az Isten iránti bizalom, amely egy feltétlen bizalom kell, hogy legyen, hogy rábízzuk Istenre életünk megoldhatatlan, lehetetlen dolgait. Azokat, amiket az emberi ész úgy lát, hogy itt nincs megoldás, nincs esély a megoldásra, a lehetőségre. És megkérdezi tőlünk ez a kicsiny pont, hogy vajon van-e bennünk már ilyen? Teljesen rábíztál-e mindent az Úrra? Hogy állunk mi ezzel az Isten iránti bizalommal? Aztán meg kell azt is fogalmazni, hogy hiába valónak bizonyult Jákob minden tervezgetése. Meg kell szégyenüljön mindig az isteni megoldás és az isteni kegyelem mellett az ember minden ténykedése. Hiába valónak bizonyult Jákobnak a tervezgetése, hogy akkor hogyan nyerem meg Ézsaut, megy az ajándék előttem, meg a megvesztegetési procedúrák. Minden a tervei, az ajándék, az aggodalmaskodás, ez minden hiába valónak bizonyult. Miért? Mert Isten ment Jákob előtt. Ilyenek az Isten útjai. Isten az ő gyermekei előtt megy, és megbékítette Ézsaut az Istennek a munkája, mielőtt még Jákobbal találkozott volna. Emlékeztek, hogy Lábán hogyan üldözte Jákobot, amikor az elment Paddan-Arámból? Hát az volt ugye Lábánban is, hogy hú, hát most nagyon elbánok az én vejemmel. És mire találkozott, Isten Lábánban is elvégezte. Ugye éjszaka megjelent neki, hogy vigyázz, nehogy valami rosszat csinál Jákobbal. Isten megállítja Lábánt is. Isten megbékíti Ézsaut is. Ilyen csodálatosak az Istennek az útjai. Jákob Ézsau kardjától tart, és Ézsau ölelésével, testvéri csókjával találkozik. Hogyan lehet ez? Ézsaiás könyvének a 45-ös részéből olvastam egy nagyon drága mondatot, ugye így szól az Úr, én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ért sajtókat betöröm, a vas zárakat leverem. Félelmetesen jó mondat ez. És Isten így cselekszik, ahogy itt mondja. Előttünk az az út, amin járunk, nagyon rögös. Rengeteg minden valamiben el tudsz bukni, el tudsz esni, de Isten előtted megy, a rögös utat elegyengeti. Figyel rád. Pontosan tudja, hogy milyen csapdák következnek holnap, ma délután, egy év múlva, 10 év múlva a te életedben. És megy előtted, és a rögös utat elegyengeti. És hogyha az utadon esetleg ért sajtó van, halljátok ezt egy ókori embernek a fülével, Ézsaiás, ugye Krisztus előtt 700 évvel élt. Egy ókori embernek, hogyha azt mondja valaki, hogy ért sajtó, akkor pontosan tudja, hogy hát itt nem olyan fajtóról van szó, ami a korabeli váraknak is az ajtaja volt. Tehát, hogy egy fa ajtó ellen küldünk egy faltörő kost, 10 perc alatt kész, legyőzi a fajtót. Ért sajtó, ért kapu, ami vasból van, amit egy fával nem lehet betörni, és Isten azt mondja, hogy az ért sajtókat betöröm. Ahol nincs út és nincs ajtó, és úgy véled, hogy a te életednek arra kellene haladnia, de be van zárva az ajtó, le van zárva az út, Isten azt mondja, hogy na én az ért sajtókat betöröm. És a vas zárakat leverem. Milyen gyönyörű kifejezése annak, hogy Isten mindent ki tud nyitni előtted. És Isten tud utat készíteni ott is, ahol a te szemed azt gondolná, hogy itt nincsen út. Ilyenek az Isten útjai. Jákobnak ezt kell meglátnia, megtapasztalni, hogy az őt szerető, az őt megszólító, az őt elhívó Isten megy előtte. És a rögös utat elegyengeti. Intézi a dolgokat. Kibékíti Ézsaut. Nem halál vár Jákobra, mert becsapta Ézsaut, hanem Isten kegyelme várt Jákobra is, és Isten megbékítő munkája előtte haladt. Az ércajtók betörve, a vaszárak leverve. És térjünk vissza erre a mondatra, amit mond Jákob Ézsaunak, amiről mondtam nektek, hogy olyan, van, aki így értelmezi, hogy ez a jákobi nyájasság, ez még a ravasz természete. Én úgy hiszem, hogy ez már nem. Ugye azt mondja Ézsaunak, hogy mint az Isten arcát láttam volna meg benned. És van ennek a mondatnak egy nagyon különös üzenete számunkra, hogy a Jákob nagyon nagyot vétett Ézsauval szemben. Ellopta előle az atyai áldást. Hazudott. Becsapta az édesapát, meg Ézsaut is. Akik ellen vétkezünk nagyot, és találkozunk velük, ők Isten titkos végzése szerint az Istent képviselik számunkra. Az ő személyük is eszünkbe juttatja, hogy egy igazságos Istennel fogunk majd találkozni, aki elszámoltathat bennünket. Tehát igyekezzünk minél előbb bocsánatot kérni, rendezni a rendeznivalót, a sötétben valókat kivinni a világosságra, mert nagyon nagy bajba kerülünk. Amikor azt mondja Jákob Ézsaunak, hogy minthogyha az Isten arcát láttam volna, olyan kegyelmes voltál hozzám, akkor én úgy hiszem, hogy itt erről van szó. Jákob elmondja, hogy igen, megláttalak, és az Isten igazságossága jut rólad eszembe. Mert becsaptalak, mert hazudtam neked, mert megbántottalak, és vétkeztem ellened. Úgyhogy a te személyed elém hozta a bűnömet, a bűnöm elém hozza az Isten igazságosságát, hogy vétkeztem az Isten ellen és ellened. És mondja, hogy olyan kegyelmes voltál hozzám. Benne van az is, hogy de ez a szerető Isten, ez, aki igazságos bíró is, ez nekem megkegyelmezett. És benned is elvégezte Ézsau azt a munkát, hogy te most nem haraggal jöttél elém, hanem testvéri szeretettel. Hatalmas dolog, amikor az Isten előttünk megy, és elvégez olyan dolgokat, amiket emberi erő soha nem tudna elvégezni. Emberi bölcsesség soha nem tudna véghez vinni. De Isten megy, és a rögös utat elegyengeti, az ércajtókat betöri, a vaszárakat leveri. És az utolsó pontunk, Jákobnak az útjai, döbbenetes dolog, amit itt olvasunk. Mit csinál Jákob? Figyeltünk-e az igére? Ugye Szukkót felé veszi az irányt. Házat épít, Ábrahám is sátrakban lakott, Izsák is sátrakban lakott, kifejezve azt, hogy ők jövevények ezen a világon. Mert az Isten országában van az igazi lakóhelyük, házat épít. És tovább vándorol, Sikemben pedig mezőt vesz magának, és letelepszik. Ugye azért kell erre fölkapni a fejünket, mert a Biblia olvasó emberként visszagondolunk, hogy mit mondott Isten Jákobnak. Nem azt mondta, hogy én vagyok Szukkót istene, amikor megy el 20 évvel korábban, Bételnél jelenik meg neki Isten. Ott van az a létrás látomása, emlékszünk rá, tanultuk a sorozatban, és amikor később Paddan-Arámban is beszél Isten Jákobbal, mindig azt mondja, hogy én vagyok Bétel istene. Az az Isten, aki Bételben kijelentette magát neked, aki megígértem, hogy veled leszek, és visszaviszlek majd Kánán földjére. Bétel istene mondja neki, hogy indulj, most menj vissza. Hol akarja Isten látni Jákobot? Nagyon egyértelmű az üzenet. Bételbe. Erre Jákob Szukkótnál, meg Sikemnél kezd el letáborozni, és majd látni fogjuk a következő fejezetben, hogy mennyi nyomorúság fog abból származni, hogy ő nem ott telepszik le, és nem ott lakik, ahol Isten őt látni szeretné. Megkérdezi ez az igerész tőlünk is, hogy a helyünkön vagyunk-e. Ott vagy-e, ahol Isten látni szeretne? Mert bizony mi nekünk néha a másik hely sokkal jobban tetszik, Bételnél jobban tetszik Szukkót, meg Sikem, de hogyha Isten azt mondja, hogy Bétel, akkor nem kell mást keresni, és mást választani. És még egy gondolat a zarándoksághoz, nehogy valaki félreértse a szavaimat, ez nem azt jelenti, hogy itt jövevények és zarándokok vagyunk, ez milliószor benn van a Bibliában, mind az új szövetségben szimbolikus üzenete van. Ez nem azt jelenti, hogy itt a földön nem szabad házat venni, építeni és lakni kőházakban, csak sátorban, nehogy valaki a szavaimat félreértse, hanem ez egy szimbolikus üzenet arról, hogy itt a földön úgy kell élni, a saját javainkkal, életünkkel, és hogy a mennyei haza felé vándorlunk. És ez valahogy nyilvánuljon meg beszédünkből, bizonyságtételünkből, a világ javaival való élésünkből, a külső szemlélő számára, hogy ezek mennyei vándorok. Nem itt van a maradandó földön, ugye a maradandó városuk, házuk, hanem a mennyben van osztályrészük, ott az örökségük, a menny a hazájuk. Ezt tanítja a Biblia is, mennyei vándorok vagyunk. Pál apostol azt mondja, hogy mennyei állampolgárok vagyunk, és oda tartunk, abba a királyságba, ahonnan az Úr Jézus Krisztus eljött, értünk, megváltott, oda szerzett nekünk állampolgárságot, na oda tartunk. Így magyarázza Pál. Amikor a hívő embernek a földi javait és a javaival való bánásmódját nézzük, akkor nagyon hamar föl lehet azt fedezni, hogy ki az, aki rettenetesen földies életű, és itt ver gyökeret, és csak arra rendezkedik be, hogy hát itt élünk, és nincs is menny, mert az életéből ez az üzenet, ami lesugárzódik, vagy észre lehet venni, hogy itt-ottam ott a házában igés kártyák vannak, egy-egy ige fölírva, maticán, a hűtőmágnesen nem valamilyen cégnek a mit tudom én milyen logója, emblémája, reklámja van, hanem a hűtőmágnesen is egy bibliai igevers, mert mennyei zarándokok vagyunk, itt csak jövevények vagyunk, és apró jelekből, aki bemegy a lakásunkba, hadd lássa meg, hogy a mi hitünk, a mi reménységünk az sokkal messzebbre rát, mint hogy itt élünk a földön, és majd kikerülünk a temetőbe, hanem a sírkövön is túllát a mi hitünk, és a mi reménységünk az, hogy ott leszünk a mennyben, és odafent találkozunk Jézussal és egymással is. Drága reménység ez, és amikor Jákobot nézzük, akkor ő neki, a nagyapja, az apja ezt a zarándokságot avval fejezte ki, hogy ők nem építettek házat. Ők sátrakban laktak, és ezzel fejezték ki, hogy itt zarándokok vagyunk, ezt a földet nekünk ígérte Isten itt a földön, itt lakunk, de az igazi hazánk a mennyben van. Jákob ellentétben házat épít, földet vesz, és majd meg is lesz ennek a következménye. És az Isten útja, a záró gondolat. Beszéltem eddig arról, hogy Isten előttünk megy, a hívő népe előtt megy. Drága dolog ez, hogy megy előttünk, a rögös utat elegyengeti, az ércajtókat betöri, a vaszárakat leveri, de ez az ige Jézus Krisztus jöveteléről is szól. Ez az ézsaiási ige egy profécia is, nem csak az az üzenet, hogy Isten a népe előtt megy, hanem hogy mit cselekszik Isten Jézusban az emberért. Tudjátok, hogy a mennybe vezető út Jézus jövetele előtt zárva volt a bűnös ember előtt, mindannyiunk előtt. Mert vétkezett az ember. És ez egy lehetetlen küldetés lett volna a bűnös embernek önerőből a mennybe jutni. Bármit tett volna, nem tudja elérni a mennyet. Az az út zárva volt. És ez az ige azt is jelenti, hogy ne nézd, mit tett Isten Jézusban. Jött és a lezárt utat, a rögös utat, ami az embernek lehetetlen lett volna mennybe bejutni, elegyengedte. Az ő engesztelő áldozatával a mennyet lezáró vaskaput betörte, kinyitotta, a vaszárakat leverte. A Jelenések könyvének a 4. fejezetének az 1. verse így kezdődik, hogy és láttam íme, hogy nyitva van egy ajtó a mennyben. Mert Jézus kinyitotta a menny ajtaját. És a bűnös ember oda került a mennybe. Miért? Egyedül Jézusért. Azért, amit az Úr Jézus cselekedett. Lejött a földre, emberi testet öltött, szolgát értünk. Elvette az útból a bűnt, elvette az útból az ő ártatlan halálával az ítéletünket. Az Isten haragját fordította el rólunk bűnösökről, vagyis a mennybe vezető utat, a rögös utat elegyengette, a menny zárt ércajtaját betörte, az előttünk lezárt útnak a vaszárát leverte. Jézus szerzett utat a mennybe, hogy azon járjunk és célba érkezzünk. A köszöntő ige, hogy a János 10-ből volt, hogy Jézus a jó pásztorként jelenti ki magát, és arról olvastam ott a köszöntésben a testvéreknek, hogy azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallgatnak az én hangomra. Követnek engem, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadtatja ki őket az én kezemből. Aki Jézus tanítványa, az hallgat Jézus hangjára. Az elkezd úgy élni, hogy az Úr Jézus tanít bennünket hétről hétre az igéből, és akkor előttük megy a pásztor, mi a bárányai, akik ráhallgatunk, követjük őt. Istennek az útjait így lehet járni, hogy Jézus a pásztor megy elől, nem mi a bárányok. A pásztor megy elől, és mi követjük őt, és hallgatunk az ő hangjára. És akkor nem veszünk el soha, mert senki nem ragadhat ki minket az atya kezéből. Ma is egy történettel zárom. Zimány Józsi bácsi életét többen olvastátok, könyvben meg is jelent, és az ő életéből egy történetet hoztam zárásként. Ugye ő az a volt álmosdi lelki pásztor, akit annak idején kommunizmusban deportáltak Szibériába több lelkész társával együtt, és megjárta a gulágot, de onnan Isten hazahozta, ugye Sztálin halála után, aztán 7,5 év gulág után ő Hruscsovtól kegyelmet kapott, mint akkor majdnem az összes politikai fogoly, és hazajöhetett. Nagyon sok döbbenetes történet van az ő életrajzában, és hoznám zárásként az egyiket. Még a gulágra menet, lembergi vasútállomásba bevagonírozták őket, és egy 13 napos vasútút állt előttük Krasznojarszkig, ahol aztán tovább vitték őket mindenféle szibériai lágerbe. És leírja, hogy ez a 13 napos vasútútnál a vagon parancsnok egy nagyon véres kezű volt, kommunista volt, aki miután megtudta, hogy ő lelkész, különösen Józsi bácsit a gúny tárgyává tette. Ahol tudta, megalázta, belerúgott, rettenetes volt tőle szenvedni. És a negyedik napon, a 13 napos útnál valami fertőzést kapott ez az ember, ez a vagon parancsnok, és véres hasmenése lett. 2 vödör vizet kaptak naponta a minden vagomba, ahol vagy 40-en voltak beszállásolva. Az egyik vödör víz inni, a másik vödör víz ruhát mosni vagy mosakodni volt, mindegyikbe tettek valami lila színű ilyen fertőtlenítő kristályt, úgyhogy ihatatlan volt a víz. Napi egyszer, amit kaptak ilyen híg káposzta levest, az a folyadék, amit magukhoz vettek, és nem mertek inni ebből a fertőtlenítős vízből. Ez a gonosz ember, aki véres hasmenést kapott, ott feküdt a saját mocskában, szennyében, fölkelni sem tudott. És Józsi bácsit Isten arra indított, hogy megsajnálja, mindenki elhúzódott tőle, olyan büdös volt az az ember, és Józsi bácsi odament hozzá, és azt mondta, hogy cseréljünk nadrágot. Úgyhogy elkérte az ő nadrágját, azt kimosta abba az egyik vödör lila fertőtlenítős vízbe, hogy kimosottan, büdösen magára húzta, az ő nadrágja ment a másik emberre. Persze másnapra ugyanúgy Józsi bácsi nadrágja is annak az embernek a mocskával lett tele, és a maradék 9 napon ez így ment minden nap, hogy nadrágot cserélt vele Józsi bácsi. Minden nap. Kimosta a koszosat, fölvette magára a kimosott, koszos, büdös, vizes nadrágot. Másnapra éppen, hogy csak megszáradt, és kezdődött előről az egész. Krasznojarszba érve, amikor leszálltak a vonatról, ez az ember odajött Józsi bácsihoz, és annyit mondott csak neki, te vagy az ember az egész vonaton egyedül. Nem csak a vagonban, az egész szerelvényben. Azért mondtam el ezt a történetet, mert Istennek az útjairól van szó. Az Isten útjai, ő előttünk jár, de nagyon sok esetben úgy békíti meg az ellenségeinket, hogy bennünket Jézushoz hasonlatossá tesz. Ez így működik. Isten munkálkodik bennünk, és Jézus lelkületét oltja belénk. Józsi bácsi azt mondta, hogy azért volt ereje ezt megtenni, mert minden nap arra gondolt, hogy az Úr Jézusnak az ő mocskát, az ő bűneit fölvinni a keresztre és hordozni, sokkal hatalmasabb teher volt, mint ő neki fölvenni ennek az embernek a nadrágját. Isten az ő gyermekeit Jézushoz hasonlatossá formálja, és Jézusnak a szeretete, szelítsége megy előttünk, és legyőzi az ellenséget. Jákob előtt haladt Isten, és megbékítette Ézsaut. Ez Imány Józsi bácsinak sok-sok ellensége támadt a hite miatt, a lelkész volta miatt, a gulágon. De ment előtte Isten, és mindig valahogy megbékítette ezeket az őt megölni, megalázni, gúnyolni akaró embereket. Mert az Isten ilyen. Itt szól az Úr, én megyek előtted, a rökös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Ehhez az Úrhoz tartozol? Őt követed? Mert amerre ő megy, ott jár előtted. Ha követed, megtapasztalod, amit Jákob. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt az igét Ézsaiás könyvéből. Megható ez az ige. Belegondolunk, hogy milyen szeretettel járod az utat ma is előttünk. Mész előttünk, hogy a mi egyénink, ösvényeinket is megtisztogasd a csapdáktól, elegyengesd a rögöket.
betörd az ércajtókat, levert a vaszdárakat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ezt cselekedted meg értünk, hiszen a menny felé vezető út nekünk zárva volt a bűneink miatt, Ádám Éva bűnesete miatt. De te jöttél Jézusban, és megnyitottad az utat. Te szolgáltál, hatalmas árat fizetve, életedet letéve nagypénteken, hogy a tieid bemehessenek a mennybe. Köszönjük, Urunk, hogy nyitva van a menny ajtaja Jézusért, és az Úr Jézust követjük, ő benne hiszünk, akkor a mennyei hazába oda fogunk érni. Áldott légy ezért a reménységért. Kérünk téged a gyászoló szívű testvéreinkért, vigasztald meg őket örökkévaló szereteteddel. Töltsd be őket a hit ajándékával, a mennyei reménység erejével. Vigasztald meg őket az ő gyászukban, szárítsd fel könnyeiket. Légy betegjeink gyógyítója, Urunk. Légy a szegényeknek gondoskodója. Hajolj le mindazokhoz, Urunk, akik valami mélységben vannak, valami megoldhatatlan gondban vannak. Hadd tapasztalják meg, amit Jákob, hogy te utat nyitsz ott is, ahol nincs út, ott is ajtót nyitsz, ahol ajtót sem látunk, mert előtted nincsen lehetetlen. Köszönjük örökké való szeretetedet, amellyel értünk jöttél, megváltottál, amellyel ma is szólsz és vezetsz, amellyel szeretsz, és várva vársz minket a mennyei hazába. Dicsőség legyen neked ezért, örökké Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát, fohászát mondja el bizalommal Krisztusnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Köszönjük a szolgáló hűséges munkáját, az adakozók adományait. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a megkezdett 255-ös dicséretünknek a 7-es és a 8-as versei, tehát 255-ös éneknek a 7-es, 8-as versei, ez a két utolsó verszak, és utána majd fennállva a himnuszt is elénekeljük a kivonulás előtt. Tehát először 255-ös ének 7-es, 8-as versei, utána fennállva himnusz. Rólad, Uram, akik megemlékeznek, mint a pálmafa szintén úgy zöldelnek.
Rólad, Uram, akik megemlékeznek, a mi cselekedet.